mindig mindennel az volt a robotikában, hogy voltak az egyedi megoldások, elszaladtak a dinamikus fejlesztő csapatok előre, és akkor utána jöttek az úthengerek, és szépen kivasalták a koncepteket, és ma ezt látjuk a mindennapokban. Az új iskola szerint azok a talán könnyebb fajsúlyú technológiák is beengedhetők a gyártás területére, amelyek eddig elsősorban a konzumer technológiákat szolgálták, vagy az éppen az irodai környezetet.
Ipar 4 Backstage. A mesterséges intelligencia, robotika, big data, cloud már napjaink része. De mit hoz a jövő, és milyen hatással van ez a termelő szektorra? Az Ipar 4 Backstage podcastet hallgatod, amelyben iparvállalatok kulcs szereplői és szakértők történetei mentén mutatjuk be, hogy merre tart az ipar.
Mindenkinek van egy története. Egy történet arról, hogy hogyan lépett a sikerhez vezető útra. De mi van a sikersztori mögött?
Hallgasd velünk a modern ipar kulisszatitkait.
Szeretettel köszöntöm Galambos Pétert, a Bejc Antal Robotikai Központ igazgatóját stúdiónkban.
Jó, akkor csak így bemelegítésként. Ugye mi Péterrel több év óta ismerjük egymást, és mindig is nagyon érdekelt, hogy mit csináltok ott a robotikai központban. Ugye ott voltam személyesen is, és pár dologban azért elámultam. Ezért nagy örömre szolgál, hogy így van lehetőségünk egy ilyen helyzetben beszélgetni róla. Tehát akkor először is nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, és arra kérlek, hogy pár gondolat erejéig mutass be nekünk a Bejci Antal Robottechnikai Központot, aminek ugye te az igazgatója vagy, és akár magát az Óbudai Egyetemet is.
Először is köszönöm szépen a meghívást, és igazán nagy öröm ilyen kontextusban is beszélgetni, mert általában valamilyen konkrét projekt kapcsán mélyebb szakmai dolgokról beszélünk, és kevés idő jut arra, hogy így általánosságban is belenézzünk abba, hogy mi folyik egy robotos kutatóközpontban. Hát a központunkról annyit érdemes legalábbis a történetéről tudni, hogy 2012-ben az egyetem akkori rektora, Rudas Imre professzor hozta létre, hiszen ő annak idején a magyar robotikai fejlesztéseknek az előfutár időszakában is nagyon-nagyon aktív volt. Sok olyan alapvető kutatási eredmény fűződik a nevéhez, meg a csapatának a nevéhez, ami miatt ez teljesen várható volt, hogy amikor majd ő leköszön a rektori pozícióra, akkor szeretne mélyebben ezzel a területtel foglalkozni. Úgyhogy 2012-ben hoztuk létre, és akkor még csak néhányan voltunk a központban, Rudas Imre prof mellett Heidegger Tamás mostani kollégám és jó magam csatlakoztunk, és igazából ekkor volt körülbelül egy darab robotunk, és azt táncoltuk körül ott a laborban, nagyon örültünk neki. Évek kellettek ahhoz, hogy már az a látvány fogadjon, amit itt az elején említettél, hogy lényegében több robot, robotkar, mobil robotok és mindenféle kütyük találhatók meg ott, és most már szinte több eszközünk van, mint a hány főállású kutatónk, illetve mérnökünk. Tehát szeretettel várunk minden fiatalt, hogy csatlakozzon hozzánk, és szép feladatokat tudunk adni a hallgatóknak is. Bejci Antalról is talán érdemes egy pár szót ejteni. Ő az egyik legismertebb hazai származású, magyar származású robotkutató, aki az 56-os forradalmat követően kivándorolt, és végül az Egyesült Államokban találta meg azt a kutatói közeget és professzionális közeget, ahol ő ki tudta bontakoztatni a tehetségét. A NASA Jet Propulsion Laboratory-nál dolgozott, és a telemanipulációval, űrrobotikával foglalkozott, sok szabadalmat nyújtott be ebben a témakörben, és a tudományos közösségben is igen aktív volt. Az IEEE Robotics and Automation Society-nek ő egy alapító tagja, és elnöke is volt egy ideig. Saját gyermeke nem volt, és igazából a közösséget karolta fel, a közösségből a tehetségeket támogatta. Egy elképesztően aktív figurája volt a nemzetközi robotos világnak, és én nagyon örülök, hogy volt szerencsém vele személyesen is találkozni. 2015-ben elhunyt, de még életében biztosította számunkra a jogot, hogy az ő nevét használjuk, és a kutatóközpontot róla nevezzük el. Büszkék vagyunk rá, hogy folytathatjuk az általa megkezdett kutatásokat. Igazából két dologgal foglalkozunk a laborban, a modern robotizálással, automatizálással, és az egészségügyi robot alkalmazásokkal ez a két fókuszterület van.
Érdekes lehet persze az egészségügy, de azért fókuszáljunk az iparra, mert az a podcastünknek is a fő fókusza. Mik azok a kihívások, amiket kutattok? Mi az, amit megpróbáltok megoldani?
A tevékenységünk megértéséhez talán vissza kell tekinteni a robottechnika fejlődésére. Az iparban a robotok az 1960-as évek elején jelentek meg, a gyárakban. És sok-sok olyan fejlődés előzte meg, ami kapcsolódik a haditechnikához, ugye a második világháborúban egy csomó minden kifejlődött szervómechanizmusok, hogyan lehet a különböző tengelyek mentén mozgó berendezéseket irányítani, és akkor a CNC gépek, vagy akkor még NC gépek és a robotok valahol együtt fejlődtek, és a 60-as években megjelentek a robot manipulátorok, de el kellett telni közel 20-30 évnek ahhoz, hogy a robotoknak a külalakja az elnyerje a mai formáját, és a kezdeti vakvágányok egy picit kitisztítuljanak. Ugye az első robot az egy gömbkoordinátás robot volt a Unimate-től, majd megjelentek a hengerkoordinátás robotok, de ezek már mind kihaltak, tehát ezek a robottechnika dinoszauruszai, és ma már, amikor elmegyünk az iparba, akkor lassan nyilvánvaló, hogy háromféle robotot látunk körülbelül. Vannak az úgynevezett derékszögű, lineáris tenger álló úgynevezett Descartes robotok, vannak a SCARA robotok, amik az elektronikai szerelési iparban, élelmiszeriparban meg nagyon gyors, és főleg ilyen fölülről végzett műveleteknél terjedtek el, és vannak az úgynevezett antropomorf robotkarok, amik ezek a klasszikus, úgyis mondjuk, hogy hegesztő robotkarok, amit aztán a legkülönbözőbb alkalmazásokban lehet látni. Na most ez a technika kifejlődött, kiérlelődött, kikristályosodott, azt lehet mondani, hogy a 90-es évekre, 2000-es évekre, amit ezekkel a karokkal egy jó struktúrát környezetben meg lehetett valósítani, azt el is érték autógyárakban, ment a hegesztés, festés, palettázás, tehát minden szépen kialakult, és aztán jött egy megtorpanás. És ez a megtorpanás, ez amiatt volt, hogy a robotoknak a felhasználása az leginkább a nagyon mereven struktúrát környezetekre korlátozódott le, ahol mindent ismerni kell előre, és hogyha valami olyan következik be, ami előre nem várt, vagy előre nem tudható, akkor azzal a robotok nem tudtak mit kezdeni. És ebben a picikek is talán lehet megtorpanásnak nevezni, ebből az volt a kiút, hogy a robotokra elkezdtek olyan szenzorokat akasztani, mint például a kamera és különböző látás modalitással összefüggésbe hozható szenzorok, vagy kifejezetten a hegesztő robotoknál elkezdték megfigyelni a hegesztő ívnek a különböző jellemzőit, és ezt valós időben mérni és visszacsatolni a folyamatba. És igazából ez hozta meg azt az áttörést, ezek a pontok hozták meg azt az áttörést, hogy a robotok egyre inkább megtanultak képességeiket tekintve alkalmazkodni a változó környezethez, és aztán ez egy ilyen öngerjesztő folyamottá vált, és ennek ma éljük azt az időszakát, amikor már a legújabb mesterséges intelligencia kutatások és a valós idejű nagy tömegű információ feldolgozás egy új fajta rugalmasságot hoz a robot alkalmazásokban, amikor már egyre kevésbé kell előre ismerni a működési körülményeket, a legtöbb dologhoz már röptében, valós időben tudnak alkalmazkodni a robotok, de azért ez még mindig kihívást jelentett. Nem szivárgott le a mindennapokban az ilyen alkalmazásoknak a megvalósítása.
Úgy fogalmaztál, hogy egy áttörés volt, ugyanakkor azt el is mondtad, hogy azért mégse történt meg teljesen ez az áttörés, hogy meg tudjuk azt fogalmazni, hogy mi az, amire most képes egy robot, és mondjuk az iparban akár tetten is érhető, hogy ez tényleg így működik, és mi az, ami mondjuk a következő 2-3 évben vélhetően elérhető lesz?
Meg tudjuk fogalmazni valamilyen pontossággal, de azért ez nem egy ilyen nagyon-nagyon erős, markáns határvonal. Vannak olyan gyártók, vannak olyan területek, ahol kicsit előrébb tart a világ, és vannak olyan szegmensek, ahol pedig egy kicsit hátrébb, de azért egy ilyen fázisáv az elég jól kijelölhető. Tehát ma általánosságban már elmondható az, hogy kamera van a roboton, vagy a robot környezetében, vagy valamilyen erőmérő szenzor, vagy valós idejű működési jellemzőket monitorozó szenzorrendszer, ez már általános, és a jól tipizálható, tehát a nagyon jó, nagyon szilárd abstrakciókkal leírható feladatok, mint például az, hogy egy síkba kiterített alkatrészeket vizuálisan felismerjük, ezeket manipuláljuk, megfogjuk, szereljük, ez ma teljesen standard. Minden robotgyártó vagy ilyen robottechnológiai ökoszisztéma szolgáltatja ezeket a megoldásokat. Valahol ott van a határ, amikor háromdimenziós környezetben kell a robotnak valós időben meghatározni azt, hogy egy bizonyos feladatot milyen mozgássorozattal fog elvégezni, hogyan biztosítja azt, hogy a mozgása közben nem ütközik a környezetével, hogy lesz ez a működés biztonságos, esetleg hogyan fog a robot a számára ismeretlen alakú objektumokkal dolgozni. Tehát itt valahol itt van ez a határ, ahol vannak kiugró megoldások, van egy-két üstökös, ami szolgáltat a jelenkort meghaladó technológiát, de még messze vagyunk attól, hogy ezekre ilyen nagyon egyszerű mondásokat lehessen tenni, és a sarki robotintegrátorok ezeket a megoldásokat szállítsák az ipar számára.
Akkor is ki fogom belőled húzni, hogy mivel foglalkoztok. Mi az, ami most igazából foglalkoztat benneteket, és vélhetően a következő években tényleg meg tud jelenni az iparban?
Rögtön át is vezetném az előző gondolatból, hogy mi azon dolgozunk, hogy ezek a különlegesebb térbeli interakciókat támogató megoldások egyre inkább standardizálódjanak. Tehát keressük azt a koncepcióvilágot, hogy egy pontfelhő modellből, egy mélységi kamerából, vagy akár még trükkösebb szenzorokból, mondjuk hőkamerás képből, vagy egyebekből, hogyan tudunk olyan modelleket felállítani, illetve hogyan tudunk az AI technológiáknak olyan tanítóadatokat akár előállítani, ami közelebb hozza ezeket az advancedebb megoldásokat a hétköznapokhoz. És könnyebben, akár egy dobozos szoftver komplexitásával meg tudják oldani ezeket a kihívásokat. Konkrétan van olyan kutatás nálunk, ami a megfogási stratégiáknak a valós idejű megkomponálására törekszik, de talán az egyik legizgalmasabb dolog, amivel most foglalkozunk, ez az élettudományi laboratóriumoknak a robotos automatizálása. Tehát, hogy azokat a gyógyszerkísérleteket, vagy azokat a patológiai laboratóriumi tevékenységeket, amit ma kivétel nélkül emberek végeznek mindenhol, vagy csak nagyon kis részben automatizáltak, ezeket tudjuk robotok segítségével hatékonyabbá tenni, vagy az egész élettudományi laboratóriumi munkának az áteresztő képességét jelentősen megnövelni, mondjuk azáltal, hogy hétvégén is tudjanak folyni a gyógyszerkísérletek, vagy három műszakban tudjanak folyni a gyógyszerkísérletek, és most a COVID-pandémia azt hiszem, hogy elég markánsan rávilágított arra, hogy egy oltás kifejlesztésének a felgyorsítása az milyen jelentőséggel bír. És ezek nagyon sokszor repetitív folyamatok, amihez már nem kellenek azok a kutató orvosok, vagy nagyon magasan képzett laboratóriumi személyzet, amiket kísérleteket elvégzi, hiszen ugyanazt kell rengetegszer, ugyanazt a művelet sort ismételni, csak különleges a környezet. Átlátszó objektumok vannak például, üvegből készült objektumokkal kell itt foglalkozni, és a jelenlegi laboratóriumok azért nem arra vannak kitalálva, hogy ott robotok dolgozzanak akár együtt az emberekkel, és ez kihívást jelent. Hát nem nehéz elképzelni, hogy egy átlátszó objektumot kamerával felismerni, az mondjuk nehezebb, mint egy fehér háttéren egy fekete alátétet, tehát hogy ez jelentős különbség.
Visszatérve az ipari, ez a gyári implementációkra, ez a háromdimenziós képalkotási kihívás. Erre tudnál mondani konkrét ipari implementációt? Tehát, hogy mi az, amiben, ha ez jól megvalósul, ugye úgy fogalmaztál meg, hogy ezt szeretnétek ilyen dobozos megoldássá alakítani. Szóval ez sikerül, akkor mi az a tevékenység, amiben ez a robot segíteni tud a mostani gyáraknak?
Az egyik legfontosabb terület ez az ömlesztett áruknak a manipulációja. Szinte annyira fontos terület, hogy már majdnem, hogy elcsépelt a szakmai berkekben ez a bean picking témakör. Úgyhogy lehet, hogy egy még nehezebb feladatot említenék. A retail világban a komissiózási feladat, amikor a nagy kereskedelmi raktárak az egyedi kiszállításokat összeállítják, és tényleg termékkategóriák tízezreit kell automatizált módon mozgatni, úgyhogy nagyon gyakran ezek a termékek nem is merev objektumok, hanem fóliába csomagolt, akár lágy anyagú eszközök, berendezések, bármi, amit kapni lehet az üzletekben vagy a webshopokban, és ezek azért kihívást jelentenek a mai robotika számára. Talán nem is hangsúlyoztam eléggé, hogy az, hogy térbeliséggel kell dolgozni, az egy nyilvánvaló dolog. De amikor flexibilis környezettel, vagy lágyanyagú környezettel kell dolgozni, gondoljunk csak az iparban egy kábelkötegre, amit nagyon, nagyon gyakran pici lyukakon, meg fülekbe kell beakasztani, és ez egy olyan kézügyességet igényel, ami emberek számára teljesen triviális történet, hiszen alapvetően ügyesek vagyunk, de a robot számára ezek óriási nehézséget jelentenek, hiszen a robotokon egyszerű megfogókkal szeretünk dolgozni, kétpofás párhuzamos megfogó, hárompofás megfogó, és az, hogy mondjuk ötújas humanoid kezet használjunk egy ipari roboton, na ez nem a mindennapok része. Vannak ilyenek, lehet kapni a különböző cégek kínálatában ötújas robotkezet, egyrészt horrorisztikus ára van magának a mechatronikai eszköznek, másrészt meg senki nem tudja irányítani. Vagy ha valaki tudja irányítani, akkor az általában a legkomolyabb szaklapokban megjelenő cikkben olvasható, hogy például egy humanoid robotkéz kirak egy kézzel egy Rubik kockát. De ilyenkor érdemes mögé nézni, hogy a mögött mennyi úgynevezett megerősítéses tanulási folyamat állt, hogy az ötújas robotkéz ki tudja rakni a Rubik kockát. És iparilag semmi értelme. Ez az egyik tézis, amit erről el lehet mondani. A másik meg az, hogy egy nagyon hasonló kunsztnak a megvalósítása az majdnem ugyanennyi időt venne igénybe. Tehát, hogy ezekkel kapcsolatban még nagyon sok kutatás áll előttünk, de amit az előbb kérdeztél, hogy mi várható a következő években, talán ez az egyik irány, ami hozhat egy jelentős áttörést, hogy például a raktári komissiózásban a rengetegféle különböző terméknek a mozgatás, ezt el tudom képzelni, hogy megvalósul, mégpedig azért, mert olyan sokan foglalkoznak vele, annyira magas az üzleti-gazdasági érdek mögötte, hogy ezzel rendkívül sok kutatót foglalkoztatnak ezzel a feladattal. A másik dolog pedig ezeknek a flexibilis dolgoknak a manipulációja, ezt is a modern AI módszerekkel azért már meg lehet értelmesen közelíteni, csak hiányzik még ez a jól általánosítható, jó kategorizálható dobozosítás. Ez mindig mindennel az volt a robotikában, hogy voltak az egyedi megoldások, elszaladtak a dinamikus fejlesztő csapatok előre, és akkor utána jöttek az úthengerek, és szépen kivasalták a koncepteket, és ma ezt látjuk a mindennapokban.
És ez került be gyakorlatilag utána a gyárakba, ami már ki lett vasalva.
Igen.
Küldőképes lett téve. Említetted azt, hogy gyakorlatilag egy áttörés zajlik most a robotika területén, és említetted, hogy az első robotok, amik most már évtizedek óta velünk vannak, azok általában egy elkerített cellákban vannak, pontosan amiatt, hogy hiányoztak eddig, vagy csak részleges szenzorikával, vagy kamerarendszerrel rendelkeznek, és ott vannak a kollaboratív robotok, vagy korobotok. Ezeket te hogy látod, illetve mit foglalkoztok, mit kutattok ezekkel?
Valóban megjelent egy ilyen furcsa szerzet az elmúlt években, ez a kollaboratív robot, vagy együttműködő robot. Azt el tudom képzelni, és alá is tudom talán támasztani, hogy ez egy valós igény, hogy robotkarok együtt dolgozzanak humán operátorokkal, emberekkel a termelésben, vagy akár a laboratóriumokban, vagy bárhol, ahol ez segíti a hatékonyabb működést. Viszont ennek a jogi háttere, meg a különböző szabályozások, főleg itt a munkabiztonsági, gépbiztonsági előírásokra gondolok, úgy érzem, hogy még nem tudtak lépést tartani ezzel az igénnyel, és ma talán átértékelődik, vagy egy korrekció figyelhető. Meg volt egy nagy lendület, talán nem tudom, 4-5 éve kezdődött, és akkor néhány cég lerohanta a piacot a kobotokkal, hatalmas brand építési erő volt megfigyelhető. Most pedig azt látom, hogy egy kicsit racionálisabb már a szemlélet ezzel kapcsolatban. Nem feltétlenül ugranak bele meggondolatlanul nagy ilyen kobotos projektekbe, hanem nagyon jól körüljárják azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehet tényleg észszerű megközelítéseket alkalmazni. A kobotika az egy nagyon szép gondolat, tehát az, hogy robotokkal dolgozzunk együtt, és a technika már eléggé előre jár, tehát van egy csomó olyan megoldás, ami garantálja azt, hogy a robot ne ütközzön keményen az emberrel, ismerje fel időben az ütközésnek a veszélyét, vannak különböző felvonatok a robotokra, a robotcsuklóban ébredő erőket meg lehet már mérni, a motoráramokból nagyon sok mindenre lehet következtetni, tehát sokféle technika áll rendelkezésünkre, de a szabályozás nagyon konzervatív. Tehát ha most szeretnénk egy robot alkalmazást tanúsítani, akkor sajnos vagy nem sajnos, de nagyon szigorú gépbiztonsági előírásoknak kell megfelelni, és attól, hogy egy kobotot vagy egy kobotnak titulált berendezést építek be, az nem azt jelenti, hogy akkor ne kéne a legszigorúbb elvárásoknak is megfelelni. Úgyhogy ennek nagyon gyakran az a vége, hogy drága megoldások születnek.
Igen, most hogy említetted ezt az, hogy drága megoldás, úgyhogy eszembe jutott, hogy jártam egy olyan gyárban, ahol bánatosan lógatva a karjukat ott álltak ezek a robotok, és elmondták, hogy hát azért nem kapcsolják be őket, mert többbe kerül a karbantartás, mint amit igazándiból hoznak. Tehát akkor ez még egy olyan terület, ahol mondjuk még keresi magát a robotika, hogy az iparba hogy tud bekerülni, ha túléli az úthengert?
Úgy gondolom, hogy itt még várunk az úthengerre, egy kicsit a kobotikában. Jogszabály oldalról is, és talán azokra a precedensekre várunk leginkább, hogy mire is kell vigyázni. Tehát nem tudjuk még azt, hogy valójában mire vigyázunk ennyire, mert most lehet, hogy ez ilyen picit sarkos megfogalmazás, meg lehet, hogy a munkabiztonsági személyzetnek ott az egyetemben most be kell fogni a fülét, de mi ott a kobotok között azért mászkálunk, dolgozunk sok órát egy nap, és ebben a kategóriában, tehát azt mondom, hogy mondjuk az ilyen 10 kilogrammos teherbírású robotokig bezárólag megfelelő elővigyázatossággal ezekkel a robotokkal való közvetlen munkavégzés nem jelent igazi veszélyt. De ugye a munkabiztonsági megközelítések az iparban, azok mindig a legeslegrosszabb szenárióra készülnek fel, és ez egyébként így is van rendjén, de ugyanaz vonatkozik a 150 kilós teherbírású robotra is, mint a 6 kilós teherbírású robotra is, és ennek a gyakorlati összeegyeztetése a realitással az azért ennél sokkal-sokkal összetettebb dolog. Tehát lenne olyan kobot, amit én simán azt mondanám rá, hogy tegyük be, dolgozom ott az emberrel, ha valaki nem keresi a bajt, akkor soha az életben semmi probléma nem lesz. De mondjuk egy német vállalatvezető az megmutatná az ajtót, hogyha ilyet mondanék a cégénél.
Mit gondolsz az emberszabású robotokról? Tehát olyan robotokról, amik akár mobilak, vagy képesek az embernek az egyéb funkcióit is biztosítani?
Jönnek az emberszabású robotok, ez is kétségtelen, és pont a laboratórium automatizálás területén tudok is példát mondani, hogy a különböző gyógyszer kutató vállalatok ilyen robotokban is gondolkodnak. Nekünk is van olyan együttműködésünk japán tulajdonú gyógyszeripari vállalattal, ahol már beruháztak humanoid robotba, tehát kísérleti céllal építenek különböző proof of concept rendszereket humanoid robottal. Ezek még nem két lábon járó robotok, tehát humanoid torzóval rendelkező, de kerekeken guruló robotok. Azt gondolom, hogy itt lesznek értelmes alkalmazások, és kifejezetten olyan területen, ahol ugyanolyan feladatot kell ugyanolyan környezetbe végezni a robotnak, mint hogyha ember csinálná. Ezekre nem kell sokat várni. Ezek tényleg egy pár éven belül termelni fognak ezek a robotok bizonyos speciális területeken, viszont a két lábon járó robotokra még bizonyosan várni kell. Láthatunk nagyon jó videókat, nem feltétlenül akarom megnevezni ezeket a cégeket, de szerintem mindenki ismeri a kutya formájú robotot is, az ember formájú robotot is. Ezek nagyon-nagyon látványos dolgok, és maga a járás az már eléggé jól megvalósítható, de soha ne feledjük el, hogy ezek alapvetően instabil szerkezetek. Tehát, hogyha elveszem az irányítást, akkor ez eldől. Amíg a kerekeken guruló robotból, hogyha elveszem az irányítást, vagy lemerül az akkumulátor, akkor ez csak megáll. És ez egy nagyon nagy különbség.
Említetted azt, hogy ezek így a következő egy-két évben akár már megjelenhetnek. Mi az, ami mondjuk így 3-5 éves időtávban várható? Kicsit nyugodtan engedd el a fantáziádat.
Én nagyon szeretném látni 3-5 éven belül azt, hogy a mobil manipuláció az ipari területeken az egy áttörést hoz. Azt értem mobil manipuláció alatt, hogy a most nagyon gyakran látható intralogisztikai robotok, amik alapvetően mobil platformok, akár automata targoncák, tehát hogy van olyan is, ami csak egy ilyen guruló zsámú, és ráteszik a terhet, meg van olyan, aminek van valamilyen emelő aktuátora, hogy ezek a robotok kapnak karokat. És az intralogisztikai feladatot majd sokkal inkább a mikroszintig le tudják vinni. Például elindul egy ilyen robot, egy karokkal felszerelt mobilrobot, és összeszed egy rendelést egy raktárban. Aztán kiviszi a gyártósorra, és felteszi a kis csavaros rekeszeket a szerelőállomásoknak a megfelelő polcaira. És ez ma emberi beavatkozással történik, és egy hatalmas előrelépés lenne az, hogyha ezek az aprónak tűnő és igazából jelentéktelennek tűnő feladatok emberi beavatkozás nélkül, emberi segítség nélkül megvalósulhatnának, és ez nem annyira távoli dolog, hogy nem merjem azt mondani, hogy ez az elkövetkezendő 5 évben megvalósul.
És ennek kapcsolatot az eszembe, hogy még nem beszéltünk róla, hogy szerinted mi a oka annak, hogy fölmerül a robotok használata az iparban? Mik azok a, nem akarok most ilyen angol szavakat használni, amik így elősegítik ezt, vagy kikényszerítik sok esetben?
Sokrétű a kérdés, és igazából társadalmi szinten, meg talán gazdasági motivációk szintjén bizony ezeket a kérdéseket kell megtárgyalni, mert a technológiának is ezek a kérdések jelentik aztán a hajtóerőt, vagy az egyetemeknek a megrendelést, a társadalmi megrendelést, nem feltétlenül a konkrét kutatómunkán. Hogy is mondjam, az emberek egyre kevésbé szeretik elvégezni a repetitív, vagy valamilyen szinten nehéz, akár veszélyes folyamatokat, és ezt már szajkózzuk több 10 éve, de amikor beszélünk különböző vállalati emberekkel, akkor látjuk, hogy ez most már a valóság. Tehát nagyon nehéz megfelelő embert találni ezekre a feladatokra, és itt nem csak arról beszélek, hogy drága például, hanem arról is beszélek, hogy egyszerűen
Nincs, vagy egyszerűen
nem alkalmas rá az a munkaerő, akit a piacon meg lehet találni, mert van, hogy nem bírja a monotonitást, vagy tényleg olyan összegekbe kerülne a humánerőt biztosítani egy-egy feladathoz, hogy az már nem feltétlenül racionális, és akkor ilyenkor elkezd az ember az automatikus megoldások irányába kutakodni. Én ezt látom a fő hajtóerőnek, és azt gondolom, hogy ez egy jó irány, főleg akkor, hogyha egyébként az a munkaerőpiacon megjelenő fiatal, vagy akármilyen életkorú munkavállaló esetleg magasabban képzett lesz, vagy más rétű képzettséget szerez, és olyan feladatokra lehet alkalmazni, ami tényleg magasabb hozzáadott értéket jelent a vállalatok számára. És ez lehet, hogy kicsit álomszerű, és területenként regionálisan óriási különbségek vannak, de hát jó példák vannak a mezőgazdaság, élelmiszeriparból, összeszerelőiparból és még számos helyről, ahol ezt nagyon kőkeményen alá tudják támasztani, hogy valójában a munkaerő hozzáférhetősége a kulcs probléma.
Tehát, hogyha jól értem, akkor nem arról beszélünk, hogy a robotok elveszik az emberektől a munkát, hanem egyszerűen azért van szükség robotokra, mert nincs ember, aki elvégezzen feladatokat.
Vagy nincs ember, vagy nem gazdaságos az embereknek az ilyen típusú foglalkoztatása. Tehát igen, én azt gondolom, hogy szerencsére ma Európában és Magyarországon nem jellemző az, hogy robotok akár egy munkahelyet is eloroznának egy munkára váró ember elől.
A másik ilyen indokot, amivel én találkoztam, az a minőség, megfelelő minőségbiztosítása. Tehát egész profán módon ugye úgy fogalmazott egy vezető, hogy a minőségi problémák forrása az ember. Tehát ebből kiindulva gondolom én, hogy ha megfelelő robotokkal tudjuk ellátni ezeket a kritikus pontokat, akkor ez megoldódik. Jól gondolom?
Alapvetően igen. A robotoknak ugye régóta az egyik széles körben hangoztatott előnye, hogy ugyanúgy fogja a következő alkatrészt is összeszerelni, mint az előzőt. Tehát minőségbiztosítási szempontból egyértelmű a helyzet, azt gondolom. És ahol triviális a robotizálás, tehát ahol biztosak vagyunk benne, hogy ezt egy egyszerű robot alkalmazáson meg lehet oldani, ott ez talán tényleg egy egyszerű gazdasági számítás kérdése. Figyelembe véve a minőség garanciákat, figyelembe véve a költségeket, azt gondolom, hogy ez egy viszonylag egyszerű játék. Ott kezd összetettebb lenni a kérdés, ahol a feladat maga nem triviális. Sok helyen halljuk ezt a példát, hogy ma egy autónak a visszapillantó tükrében van kamera, irányjelző, ilyen szenzor, olyan szenzor, és nem tudom, 26 erű kábel korbácsot kell belefűzni, alumínium magnézium ötvözetbe rejtett kicsi lyukakon keresztül. Hát most ezt emberek csinálják, mert robottan még nem lehet. De számos kutatóközpont dolgozik azon, hogy holnap után lehessen, De ez egy tényleg összetett feladat, és ha majd robot csinálja, akkor lehet, hogy nem fordul elő olyan, hogy nem kattant a stekker, amikor a kábel korbács végén összedugták a csatlakozót, és lám-lám, ez egy valós probléma, tehát autóiparból hallom, hogy a minőségi kifogások egy része az ilyen profán dolgokból ered. Nem kattant össze a csatlakozó, és a rázkódástól üzemközben szétcsúszott, és ez például autóknál ez egy súlyos probléma. Ha robotok csinálnák, és egy azonnali tesztelés is, vagy valamilyen műszeres ellenőrzés bekerülne a rendszerbe, akkor nyilván ez nem fordulhatna elő.
Meggyőződésem, hogy a kudarcokból is legalább annyit lehet tanulni, mint a sikerekből. Neked akár a kutatások során volt olyan személyes kudarcod, amit most megosztanál velünk? Értem szerint robotika területén.
Hát lehet, hogy most egy-egy konkrétumot nem tudok kiemelni a kudarcokból, de ez talán azért van, mert a kisebb-nagyobb kudarcok azok olyannyira szerves részei a kutató munkának, hogy szinte naponta találkozunk vele, vagy minden egyes komolyabb tevékenységnél belefutunk. És ez főleg arra vezethető vissza, hogy legyen akármennyire jó egy elmélet, vagy egy magasabb szintű koncepció, amikor azt elkezdjük gyakorlati formába önteni, akkor szembesülhetünk olyan gátakkal, vagy egyéb limitáló tényezőkkel, amik megakadályozzák egy szép elméletnek a megvalósítását, és erre számtalan példa van, akár a közelmúltban is, a laboratóriumi automatizálás terén. Elkezdtünk egy irányt, egy hőkamerás megfigyelésen alapuló robotnavigációra, és hát kiderült, hogy már a kísérleti munka során derült csak ki sajnos, tehát az elméletben még, meg a numerikus szimulációk világában minden tökéletesen működött, de amikor összeszereltük a rendszert, akkor derült ki, hogy hát a hőkameráknak a felbontó képessége az még messze nem tartott, mint egy látható fénytartományban működő kamerá, és hogyha ha kell venni egy 4K felbontású ipari kamerát, akkor azt leveszem a polcról, és megrendelem. Lehet, hogy borsos ára van, de kapható. A hőkamerák még nem tartanak ennél a felbontásnál, és itt egyrészt egy gazdasági, másrészt meg egy tényleg megvalósíthatósági korlátba ütköztünk. Teljesen működik az algoritmus a hőtartományban, amikor egyetlen pixel, mondjuk centiméter nagyságrendű területnek felelthetető meg, akkor nyilván egy precíz manipuláció ezzel a technikával nem megvalósítható. Ez lehet, hogy most egy ilyen mély technikai példa volt, de ilyenekbe nap mint nap belefutunk, és vannak koncepcionális megközelítésbeli vakvágányok is, amikor nagyon sok munkát beletesz az ember egy iránynak a feltárásába, és utána ez nem vezet. Kiderül, hogy valami miatt nem vezet eredményre, de nem szabad elkeseredni az ilyenektől. Tehát a kutatói léthez sajnos ezek a vakvágányok hozzá tartoznak, és ezekből is rengeteget lehet tanulni. Most már mondhatom, hogy 2000-es évek eleje óta foglalkozom robotikai kutatásokkal, műegyetemen, aztán kint Japánban, a Stakiban, majd az Óbudai Egyetemen, és egy idő után az embernek kialakul egy szeme, meg hasa, meg tehát mindenféle ilyen mérnöki intuíciója arra, hogy milyen megoldások fognak működni, vagy milyen nehézségbe lehet belefutni, és én nagyon örülök azoknak a szituációknak, amikor a fiatal kollégáimmal beszélgetve én rá tudok világítani olyan irányokra, amire esetleg ők nem gondolnak, és meg tudom őket fosztani néhány olyan, nevezzük kudarc élménynek, tehát ilyen élményektől, és rögtön vagy gyorsabban a jó irányba tudjuk őket terelgetni a tapasztaltabb munkatársaimmal. Tehát ez egy jó érzés, és az annak köszönhető, hogy mi ezeket a zsákutcákat megjártuk.
Említetted még a mesterséges intelligencia megjelenését a robotok fejlődésében. Picit ebben mélyebbre belemenve, mi az, amire most ez a fajta mesterséges intelligencia képes jelenleg, és mi várható a következő években így a robotika területén?
Az AI módszerek megjelenése tényleg egy hatalmas gyorsítórakét az ipari robotautomatizálásnak, és az a nagyon jó helyzet, hogy a nagy tech cégek, főleg a, nem tudom, a közösségi média felületeken, meg a iszonyatos volumenben használt internetes alkalmazásokban egyrészt adatokat gyűjtenek, másrészt pedig nagyon-nagyon jó megoldásokat hoznak létre. legyen az például egy videóelemző, vagy képelemző
algoritmus. A Facebooknak a OpenAI.
Így van. És ezek a nagy vállalatok működtetnek és finanszíroznak nagyon komoly kutatóhelyeket. A világ legjobb AI kutatóit lényegében ők foglalkoztatják, vagy közvetlenül, vagy egyetemeken keresztül. Az a technológia, amit ők kifejlesztenek, például az, hogy tudom, hogyha föltöltünk egy YouTube videót, akkor abban egyrészt hang alapján nagyon gyorsan beazonosítja a jogvédett tartalmat, vagy az erőszakot, vagy minden olyan, aminek nincs helye egy publikus videó megosztón. Na, ezek az AI módszerek, ezek nagyon könnyen átültethetők, vagy ha nem is nagyon könnyen, de abszolút észszerű erőforrással átültethetők egy robot alkalmazásba. Elég csak mondjuk azokra a neurális hálókra gondolni, amit főleg a nagyvállalatok céljai mentén előtanítanak általános objektumoknak a felismerésére, vagy úgynevezett feature extrakcióra, tehát hogy egy képet valamilyen alacsonyabb koncepciórendszerben tudjanak ezek a neurális hálók leírni, és utána mi ezeket az előtanított hálókat át tudjuk ültetni pikpak egy ipari feladatra.
Azért kérlek, mondjál valami példát, mert ezért engem még nem győztél meg arról, hogy egy videó elemző szoftver, ami mondjuk az erőszak kiszűrésére van kitanítva, azt hogy tudjuk használni az iparban?
Ezeknek a neurális hálóknak, amik a képekből képesek bizonyos részleteket felismerni, van egy olyan része, ami a látásnak az elemi részfunkcióit tanulta meg. Tehát éleket, sarkokat, objektumhatárokat, tehát olyan általános vizuális jellegzetességeknek a kivonását képesek ezek megcsinálni, ami szükséges egy ipari objektum felismerési feladathoz. És azt tudnám mondani példának, hogy mondjuk egy nagy tech cég által előtanított háló, Inception modell például, vagy egy YOLO, vagy mondhatnék ilyen neveket. Itt sok millió képnek a végigfuttatásával kialakul egy tudás ezekben a neurális hálózatokban. És hogyha néhány ipari képpel, vagy néhány száz ipari képpel egy plusz réteget hozzáteszünk ezekhez a hálókhoz, amiket egyébként a objektum felismerési szolgáltatásokban használnak a nagy tech cégek, vagy éppen az ilyen erőszakos jeleneteknek a kiszűrésénél használnak a tech cégek, akkor meg tudok valósítani egy 3D-s objektum felismerési feladatot egy ipari környezetben és egy bin picking applikációban. Vagy éppen a gombaszedés automatizálásánál, ami szintén egy kúrens feladat, ott a gombafejeket kell felismerni, és ott is ilyen előtanított modelleket szeretünk használni, és célszerű használni, hiszen egy rövid időkényszer alatt futó K+F megbízás keretében egyszerűen nincsen kapacitás arra, hogy sok millió, sok tízmillió képből álló adathalmazokon keresztül tanítsunk nagy ilyen neuronhálókat.
Jól gondolom azt, hogy a már említett nagy nemzetközi vállalatok által elkészített ilyen hálózatok azok, amelyek utána olcsóbbá teszik, vagy elérhetőbbé teszik ezeknek az ipari alkalmazását, akár a robotika területén is?
Ez mindenképpen elmondható, hiszen ezek a nyilvánosan elérhető adathalmazok és nyilvánosan elérhető nyílt forrású megoldások, ezek demokratizálják az AI technológiát. Tehát onnantól kezdve, hogy ezek a megoldások mindenki számára elérhetőek, elmondhatjuk, hogy a legkisebb afrikai egyetemtől a legnagyobb amerikai egyetemig majdnem, hogy ugyanazokkal az eszközökkel tud dolgozni. És ez a tény, hogy ez a fajta tudás, ez ennyire mindenkinek ott van az asztalán, ez nagyon fel tudja gyorsítani az adaptációt például az ipari vagy az agri-food alkalmazásokba, és ez egy fantasztikus dolog. Enélkül nagyon nehéz dolgunk lenne az Óbudai Egyetemen is.
Azért ebben a területben is hadd kérdezem meg, hogy ugye beszélgettünk arról, hogy a következő 1-2-3 évben mi jelenhet meg a robot képességekben a mesterséges intelligencia által. Ha egy picit ennél messzebbre tekintünk, akkor mi az, ami szerinted ott van, de még azért nem biztos, hogy be fog érni?
Az egyik ilyen szent grálja talán a robot alkalmazásoknak az iparban ez a learning by demonstration, akkor így mondják, vagy tanulás bemutatás alapján. Az a megközelítés a kobotikában, hogy ott van mellettem egy kollaboratív robot, legyen az egy fixen telepített robotkar, vagy egy guruló szerkezetre épített robotkar, és a szakavatott művezető megmutatja, hogy mit kell csinálni. Ugye, amikor jön egy új ember, egy betanított munka a feladatra, akkor egy rövid tréning után az termőre fordul az a munkatárs, és nagyon jól megy minden. Na most a robotikában ez még nem evidencia. Tehát ez nem egy rutin művelet, hogy ilyen betanítás jelleggel egy demonstrációt követően a robot megértse a feladatot, és reprodukálni is tudja. Tehát ha kicsit távolabbra tekintek, akkor a víziónak mindenképpen része az olyan típusú robotmunkatárs, amit nem is feltétlenül kell a hagyományos értelemben programozni, hogy megírjuk a programsorokat, vagy összerakjuk a programot egy vizuális szerkesztő felület segítségével, hanem bizony ez a robot munkatárs képes kell, hogy legyen arra, hogy megszemlélve a műveleteket, megértse, hogy egy adott tevékenység az milyen elemekből épül fel, hogyan lehet általánosítani. Az, hogy kivettem egy csavart egy dobozból, az valójában azt jelenti, hogy abban a dobozban lesz még több csavar is, és amikor a következő ciklus csinálom, akkor meg kell keresni ott a következőt, és azt kell a megfelelő helyre illeszteni. Tehát ez egy sokkal magasabb szintű intelligencia, amikor egy feladat szerveződésnek a lényegi struktúráját kell automatikusan felismerni. Ez egy sokkal bonyolultabb dolog annál, mint hogy ránézek egy számomra ismeretlen tárgyra, és kitalálom, hogy azt milyen finom motoros módszerrel lehet megragadni és mozgatni.
Mert pont ezt a példát szerettem volna mondani, hogy ugye te is említetted ezt az interlogisztikai kihívásokat, hogy egy akár több ezeres nagyságrendi termékből éppen hogy kell megragadni egy adott robotkarral, az nem triviális. És úgy most is tudnak tanulni ezek a robotkarok, pontosan az ilyen elhibázott megfogásokból. Tehát ennek a csírája már akkor gyakorlatilag ott van kinn a piacon.
Így van, ezek statisztikai módszerekkel már képesek ezek a rendszerek visszacsatolni. De ez igazából egy szűrési művelet, tehát hogy indulunk egy bővebb halmazból, és egy adott objektumhoz legenerált megfogási stratégiát azt agregáljuk, hogy mennyire volt sikeres. Tehát sok robot próbálkozik, ugye? Ez a train one, train all concept, amikor nagyon sok robot próbálkozik egy algoritmusból kihozni a maximumot, és ennek a ténykedésnek a sikerességéből gyönyörű statisztikákat lehet építeni, és meg lehet határozni a sikeres irányokat, és azt követően az egész robot sereget vagy robot flottát abba az irányba működtetni, ami bevált.
Van még egy érdekes témánk, picit így hátrébb lépve így a közvetlen robotika témájától, hogy a hagyományos informatika és a klasszikus ipari informatika között elindult egyfajta konvergenció, kapcsolódás. Mit látsz ezzel kapcsolatban?
Ezt én is így látom. Ez annyira erős ez a konvergencia, hogy szinte egy generáció, egy mérnök generáció váltással is talán összefüggésben hozható. Az ipari automatizálás területén van egy régi iskola, meg most terjedőben van egy merőben új iskola. A régi megközelítés szerint kifejezetten az ipar számára megalkotott robusztus technológiák használata az irányadó, és a kizárólagosan elfogadott. Az új iskola szerint pedig azok a talán könnyebb fajsúlyú technológiák is beengedhetők a gyártás területére, amelyek eddig elsősorban a konzumer technológiákat szolgálták,
vagy az irodai
környezetet, vagy pedig a közösségi médiát és ezeket a közösségi felületeket. És disztingválni kell. Tehát azt gondolom, hogy esetenként meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy mekkora kockázatot jelent egy könnyebb fajsúlyú technológia használata egy robusztus ipari technológiával szemben, hiszen a költség oldalban többszörös differencia lehet. Egy valós idejű eternetes ipari kommunikációs megoldásnak a kiépítése egy mezei eternetes kommunikációhoz képest egy komoly különbség, és lehet, hogy egyrészt maga a technológia is jobban hozzáférhető, a hozzáértő szakember is könnyebben elérhető, aki mondjuk egy egyszerűbb, nevezük ilyen irodai vagy kevésbé küldetéskritikus IT technológiával az adott feladatot meg tudja valósítani. Erre aztán rengeteg példa van, és a konvergenciának van egy rendkívüli hajtóereje. Az, hogy a az újonnan megjelenő ilyen felhő technológiákat kiszolgáló adatközpontokban például, meg a, mondjuk az otthonok automatizás, meg épületautomatizás, tehát az ilyen soft ipari területeken kialakuló, egyébként fantasztikusan jó technikák megjelentek az elmúlt évtizedben. És amíg, nem tudom, 15 évvel ezelőtt, amikor egy robusztus ilyen együttműködési platformot kellett választani, akkor volt néhány, nem tudom, ilyen, vannak ilyen szitokszavak, mint például a korba, hogy régen ezeket használták. Ma már ez eszébe nem jut senkinek, és inkább használ MQTT-t például, vagy Kafkát, vagy GRPC-t, amik az elmúlt időszaknak a győztesei, és rendkívül elterjedté váltak ipari megoldásokban is.
Szóba került már a metaverzum kifejezés. Mit gondolsz a metaverzumról az iparban? Miként jelenhet meg? Hogyan tudja segíteni akár a mindennapi munkánkat?
Hát érdekes dolog ez a metaverzum. Ugye tavaly november óta része az életünknek, és azóta beszél róla mindenki. Én azt gondolom, hogy eddig is része volt bizonyos szinten, és ezután is része lesz az ipari alkalmazásoknak, de azért bővülni fog az eszköztár. Tehát mi tartozik a metaverzumba? Egyrészt beletartozik egy háromdimenziós térbeli rendszer, ami tudja ötvözni a valóságot és a virtuális tartalmakat. Tehát kapásból mondhatjuk, hogy az emberi operátorok, meg a gyártás felügyelettel foglalkozó szakemberek számára kinyílik egy világ, hiszen amikor egy gyártási környezetben mozognak, akkor a megfelelő informatikai eszközök segítségével magában a fizikai környezetben látnak esetleg olyan termelési indikátorokat, meg gazdasági indikátorokat is esetleg, vagy a karbantartással kapcsolatos információkat, amit eddig külön-külön úgy kellett összevadászni informatikai eszközökről, különböző csatornákról. Na hát a metaverzum ezt például biztosítani fogja. A metaverzumhoz szokás kapcsolni a blockchain technológiával elosztottan nyilvántartott adatokat is, vagy a mostanában megint csak divatos úgynevezett NFT-ket, tehát ami digitális tartalmaknak a tulajdonoshoz való kötöttségét megvalósító kriptotechnológia. És ezek az elosztott kontraktusok, a blockchain világ és a háromdimenziós vagy kevert valóság világ együttesen szerintem közelebb fogja hozni a termeléssel foglalkozó cégek világában az irodai szférát, a termelési szférát és az egésznek a minőségbiztosítási hátterét olyan módon, hogy talán nem fog ennyire körülválni az IT és az OT, tehát a termelési és az irodai informatika, hanem az egész egy szervesen összekapcsolt világ lesz, ahol talán ezek a kiterjesztett emberi képességek jelentik majd az újdonságot.
Van egy fogalom, ami meg szokott jelenni itt így a metaverzum kapcsán, ez a digital twin vagy digitális iker. Ilyen jellegű megoldásokra gondolsz? Tehát ahol leképeződik gyakorlatilag a fizikai valóság egy virtuális térben?
Igen. Tehát a mostani háromdimenziós digital twinek valami előszobájának tekinthetők, azoknak a kevert valóság digitális ikerpároknak.
Tudnál mondani esetleg egy vagy két olyan konkrét példát, ami megvalósult vagy megvalósulás közeli állapotban van?
Van, aki tudja rólam, hogy én azért elég érdekelt vagyok az ipari metaverzum technológiákban, hiszen alapítottam egy társaimmal együtt egy vállalkozást, a Maxvert, és itt kifejezetten azzal a céllal működünk, hogy ipari rendszereknek készítsük el a hatékonyságot segítő digitális ikerpárjait. Most, amire büszkék vagyunk, és nagyon nagy erőkkel dolgozunk rajta, az egy intermodális logisztikai terminálnak a teljes digitális ikerpár megvalósítása, ami a küszöbön van, tehát ez most épül, ez az infrastruktúra, de tavasz folyamán ez megvalósul, és a digitális ikerpár az egy teljes körű felügyeletet tesz lehetővé az operátorok számára, anélkül, hogy a helyszínen lennének, úgyhogy hozzáférnek mind a gazdasági, mind a biztonsági, és mind az operációs tartalmakhoz, adatokhoz, valós időben, három dimenzióban, és ha szükséges, akkor a kétdimenziós adatokhoz is. Tehát ez már egy kézzelfogható világ, a kevert valóság és talán a kriptotechnológiák ezt fogják még erősebbé tenni.
Ha szabadon választhatnál, mi lenne az a robotikában, amit szívesen kutatnál, mindenféle költség és egyéb korlát nélkül?
Hát fogós kérdés. fogós kérdés, mert rendkívül sok ilyen terület van. Ami engem nagyon érdekel személyesen, ez a több robot együttműködésében végezhető feladatok. Amikor úgy kell együttműködni több robotnak, vagy robotnak és embereknek, hogy valós időben, szinte mint amikor együtt megfogunk egy padot, és arrébb tesszük, akkor ott nagyon sok olyan kommunikáció zajlik le többfajta modalitáson, ami egy érdekes kihívás a robot technikában. És hogyha lenne ilyen lehetőségem, akkor valószínűleg felépítenék egy olyan laboratórium részt, ahol kifejezetten ezt a több csatornás, szinte metakommunikációba hajló együttműködést vizsgáljuk, amikor külön-külön nem is tudnák elvégezni a robotok a feladatot, tehát rá vannak kényszerítve az együttműködésre, és akár a pici erőinterakciókból, akár a vizuálisan megjelenő gesztusokból kell döntéseket hozni annak érdekében, hogy egy teljesen folyamatos és zökkenőmentes együttműködésben lehessen feladatokat megvalósítani. Ez egy igazán izgalmas kihívás a robottechnikában, foglalkoznak is vele, de igazi, szép és leúthengerezett eredmények még itt nincsenek.
Hát akkor sok sikert kívánok ehhez is, és ne csak sikereket, hanem kudarcokat is, hiszen akkor megbeszéltük, hogy azokat is jól bírod, és azokból is szívesen tanulsz.
Az áthidalható kudarcoknak örülünk, komolyabbakat meg igyekszünk elkerülni.
Köszönöm szépen még egyszer.
Köszönöm szépen én is.
Az Ipar 4 Backstage podcastet hallgattad.
Ha tetszett a műsor, találkozunk a következő epizódban is. Addig is oszd meg velünk a saját történetedet, véleményedet a podcast.mortov.hu-n.
Írd velünk a modern ipar forgatókönyvét.